Jó estét kívánok, sok-sok szeretettel üdvözlök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok, 8-5 már az óra, vár benneteket a tóra, kedves barátaim, gyertek tanulni, még egyedül árválkodom itt a dolgozó szobámban. Pészach második közbülső napján vagyunk, Pészach negyedik napján vagyunk. Jó estét kívánok, kedves Zsolt, szeretettel köszöntöm Andrást, jó estét kívánok Péternek, szeretettel köszöntöm Orsolyát, Borbálát, Ibolyát, jó napot kívánok Csabának, szeretettel üdvözöllek benneteket, jó, hogy itt vagytok. A mai tanuláson ma nem sikerült megcsinálnom azt a videót, amit szerettem volna, hogy megmutassam nektek a pészachi konyhát, de talán holnap több időm lesz, és akkor elkészítem azt a videót, amit mindenképpen szerettem volna, még amíg ünnep van. Jösszét kívánok Ráhelnek, Katinak, Jóskának, szeretetek köszöntöm másik Csabát, Ilonát, Lászlót, Zoltánt, Pétert, sziasztok! Azért is érdemes ma csatlakozni, bár szintén ma is rövidebb bejelentkezés lesz az átlagosnál, mert megint vendégek vannak itt a nappaliban, akiket nem akarok nagyon sokáig megváradtatni. Érkezett viszont három kérdés, amire mindenképpen szeretnék válaszolni, és aztán egy kicsit tovább folytatjuk az Alterebe Tánya című könyvét. Zsidó filozófia, haszid filozófia alapjai. Szeretettel üdvözlök mindenkit, remélem mindenkinek jól telt a napja. Aki dolgozott, annak a munkanapja, aki nem dolgozott, annak a pihenés jól telt remélhetőleg. Oké. Okay. Egyik kedves tanulótársunk azt kérdezni, mi fog történni, ha megjön a messiás, vagyis miért várjuk őt, mi fog változni, ha megjön? Mi lesz a messiás eljövetele után, mi fog megváltozni? Nos, a zsidó filozófiában alapvetően két megközelítés van arra vonatkozólag, hogy mi fog változni, vagy mi fog történni, amikor eljön a messiás. A Rambam, a Maimonides az egyik irány, és van a másik irány, aminek a fő képviselője, a Nachmanides, Rambán, Rabbi Moshe ben Nachman, rabbi a 12.-13. századból. A legfőbb, tehát az autoritív vélemény szerint a messiás eljövetelekor a természet törvényei nem fognak megváltozni, azaz az eső esni fog, nyáron meleg lesz, télen hideg lesz, tehát ilyen tekintetben nem fog bekövetkezni változás a természet törvényeiben. De ha a messiás eljön, akkor minden zsidó Izraelben fog élni, fel fog épülni a harmadik jeruzsálemi szentély, feltámadnak a halottak, és el fog jönni tulajdonképpen abban a tekintetben utopisztikus világ, hogy az egész föld meg fog telni Isten tudattal, mindenki, zsidó és nem zsidó egyaránt fogja tudni, hogy a világnak egy Istene van, egy teremtője van, a zsidók be fogják tartani a Tóra parancsolatait, tehát Isten szava szerint fognak élni, és a nem zsidók is az isteni törvényeket, a rájuk vonatkozó isteni törvényeket fogják betartani. Tulajdonképpen ez az időszak fog bekövetkezni, helyén a messiás. Tehát abban a tekintetben nem lesz változás, hogy azután is dolgozni kell majd ahhoz, hogy az ember pénzt keressen, és a pénzből fogsz tudni venni kenyeret, szóval ilyen tekintetben nem fog változni az élet. Abban a tekintetben fog változni az élet, hogy az isteni igazság mindenki számára nyilvánvaló és tudott lesz, tulajdonképpen nem lesz olyan ember a világon, aki ne ismerné el az egyetlen Istent és az egyetlen Isten fennhatóságát vagy hatalmát. Oké, ez volt az első kérdés. Másik kérdés. Az lenne a kérdés, hogy tudná egy kicsit a böjtről beszélni. Mi a jelentőség a zsidó ember életében a böjtnek? Milyen gyakran illik böjtölni? Hány formája van a böjtnek? Esetleg az eredeti héber szónak van-e valami különlegessége? Hogy az eredeti szónak van-e valami különbsége, ahol nem tudok. Héberül úgy mondják azt, hogy böjtölni, hogy a com, úgy hívják a böjtöt, hogy com, la com, az azt jelenti böjtölni. Szóval a zsidó mindennapokban, a zsidó életben többféle böjt is van, sőt maga a Tóra előír egy böjtöt. Van egy olyan böjtünk, amely tórai előírás, amelyet Isten parancsolt meg, az pedig Jom Kipurkor van, az engesztelés napján, Tisré hónap 10-én, ez majd idén valamikor, szeptember végén lesz, októberben, Jom Kipur napján böjtölni, az egy tórai parancsolat. A böjtölés, először is tegyünk valami tisztában, amikor azt mondjuk a zsidó vallási szokásokban, amikor azt mondjuk, hogy böjtölünk, akkor azzal azt is mondjuk, hogy nem eszünk és nem is iszunk semmit. Tehát nem eszünk semmit és nem is iszunk semmit, még egy korty vizet sem iszunk. Sőt, böjt alatt nem szabad fogat mosni sem, és nem szabad mosakodni sem. A legtöbb böjtnél például Jom Kipurkor nem szoktunk mosakodni sem 25 órán keresztül, és nem szoktunk egy korty vizet se inni, vagy fogat mosni se szoktunk, tehát nehogy véletlenül az ember lenyeljen a vizet. Úgyhogy a ilyen tekintetben a böjt az a zsidó vallásban sokkal szigorúbb, mint például a keresztényeknél. Semmit nem eszünk, semmit nem iszunk. Most, egy ilyen tórai böjt van, az Jom Kippur, amikor a Tóra írja elő a minden zsidó embernek, hogy böjtölni kell. De ezen kívül még van több böjtünk. A Jom Kippur ez egy 25 órás böjt, tehát naplementétől másik naplementéig tart, 25 órán keresztül. Még egy ilyen böjt van a zsidó kalendáriumban, ami ilyen hosszú idős, ami 25 órás böjt, ez pedig Tisza B'Avkor van, Av hónap 9. napján, ez valamikor augusztus környékén van, ez pedig a jeruzsálemi szentélyek, mindkét jeruzsálemi szentély lerombolásának az ideje, Av hó 9-e, mind az első jeruzsálemi szentélyt időszámítás előtt 350, időszámítás előtt 420-ban, illetve a második szentélyt időszámítás után 70-ben, ezen a napon Av hó 9-én rombolták le, ezen a napon böjtölünk, ez is egy 25 órás böjt, nem szabad sem enni, sem inni, mosakodni, sem ilyesmi. Ezen fölül vannak még böjtnapok az évben, a böjtnapok mindegyik, majdnem mindegyike, vagy több böjtnap a jeruzsálemi szentélyért támadásokhoz kötődik, például ilyen Támuz hónap 17-e, vagy ilyen Tévét hónap 10-e, olyankor ugyan nem egy 25 órás böjtöt böjtölünk, csak egy reggeltől estig tartó böjtöt, ezt ilyen félnapos böjtnek hívjuk, persze nem fél nap, több mint fél nap, de rövidebb böjt, de hát nem egy egész 25 órás böjt. Ezen felül még sok alkalommal szokott az ember böjtölni, tehát ezek a naptárban előírt böjtök, még van egy Rosh Hashanah után, Tisré hónap 3-án, ez Gedália böjtje, a híres Gedália ben Achikám, akinek a történetről, a tragikus történetről a Bibliában olvasunk, aztán van Purim előtt Eszter böjtje, amely Eszter királynő böjtjére emlékezik, az Adár hónap 13-án van. Tehát vannak még böjtnapjaink. Ezen felül például a vőlegény és a mennyasszony esküvői napján böjtölni szokott. Tehát az esküvőket általában délután este felé tartjuk, és általában, nem feltétlenül kell, de általában akkor szokták tartani, és aznap a vőlegény és a mennyasszony böjtölni szokott például. Ugye a böjtnek minden esetben az az előnye, vagy az értelme, hogy az ember egy kicsit kevésbé foglalkozzon a fizikai élvezetekkel, a fizikai szükségleteivel, és tudjon önmagára, tudjon a spiritualitásra koncentrálni. Tehát ugyanez a lényege a Jom Kippuri böjtnek is, vagy a Tisza B'Avi böjtnek is, mindegyik böjtnek az a lényege, hogy az ember tudjon önmagába figyelni, önmagára koncentrálni. De például az ember vehet magára is böjtöt, tehát önmagától eldöntheti, hogy böjtölni fog egyik nap vagy másik nap, különböző okokból, például azért bűnbánatból, vagy például azért, mert rosszat álmodott, ugye lehet böjtölni például egy rossz álom után, tehát számos és számtalan formája van a böjtnek, mondom, bizonyos böjtök a kalendáriumban a zsidó naptárnak a részét képezik, tehát több ilyen böjtnapunk van az évben. Én magam nem szeretek nagyon böjtölni, úgyhogy én csak a kötelező böjtöket böjtölöm le, tehát azokat, amelyeket a zsidó kalendárom előír. Magamtól nem szoktam böjtölni, mert nagyon nehezen böjtölök, de nem szokott fájni a fejem. Mondjuk ez nem egyedülálló, azt gondolom. Úgyhogy én magam nem szoktam önszántamból magamra venni böjtöt. Azt kérdezi kedves Marian, hogy a gyerekek hogy bírják ki a 25 órás böjtöt? Hát a lányoknak 12, a fiúknak 13 éves kortól kötelező böjtölni. Tehát értelemszerűen, hogyha valaki gyerek, akkor kisebb gyerek, akkor nemhogy nem szabad böjtölnie, vagy nemhogy nem kell böjtölnie, nem is szabad böjtölnie. Ugyanez vonatkozik, hogyha például valaki veszélyeztetett terhes, vagy a szoptatás, vagy szoptat például, és félő, hogy el fog apadni a teje, hogyha böjtöl, úgyhogy ilyen esetekben természetesen nem kell böjtölni. A gyerekeket is fokozatosan köszönöm megint Ácsaci, mire jó böjtölni. Nem is emlékeztem arra, hogy írtam erről egy blogbejegyzést, köszi Laci, hogy betetted. Szóval a gyerekeket fokozatosan szoktatjuk rá böjtre, tehát általában 9-10 éves kortól már mondjuk Jom Kippurkor azt mondjuk a gyereknek, hogy akkor először elhagyjuk azt, hogy este, amikor bejön a böjt, tehát naplementétől lefekvésig ne egyen, csak reggel egyen, aztán böjtöljön délig, másnap délig, és akkor minden évben lehet egy kicsit hozzáadni a böjthöz, hogy aztán a gyerek később, mire nagyobb lesz, addigra megszokja majd a 25 órás böjtöt. De ami kisgyerek valaki, akkor természetesen nem kell böjtölni. Oké. Okay. Következő kérdés, ez egy kicsit filozófikusabb jellegű. Azt írja a kedves tanulótársunk. Sokat imádkozom, hiszek, de úgy érzem, az örökkévaló nem válaszol nekem. Mások fényévekkel megelőznek engem, és én maradtam úgymond a pocsolyában. Gyerekkori barátomnak gyermekei lettek, jól jövedelmező állása, stb. És ő egyáltalán nem bánta meg a bűneit, nem keresi a teremtőjét, mégis boldogul. Én meg stagnálok hosszú-hosszú évek óta. Mi lehet velem a baj? Kérdezi kedves tanulótársunk. Ugye a kérdés az egy klasszikus kérdés, sajnos nem fogok tudni rá jó választ mondani. A kérdés egy klasszikus kérdés, amelyel a Biblia is foglalkozik, már Jób könyve gyakorlatilag erről szól, az pedig úgy, a kérdés úgy szól, hogy lehet az, hogy vannak a világon jó emberek, akiknek rosszul megy a soruk, és vannak a világon kevésbé jó emberek, akik viszont jól megy a soruk. De azt kell tudni, hogy Isten, nem tudhatjuk, hogy Isten mit miért csinál. Nagyon sokszor előfordulhat, vagy gyakran előfordulhat az, hogy valaki azért a kevés jó cselekedetért, amit csinál, már e világon megkapja a jutalmát, és a túlvilágon nem fog kapni semmi jutalmat. Más ember pedig, aki sokkal több jót csinál ezen a világon nem kap belőle még semmi jutalmat, minden jutalmat majd a túlvilágon fog megkapni. Szóval az nem biztos, hogy olyan jó, hogyha valakinek nagyon jól megy a sor ezen a világon, mert a Talmud úgy fogalmaz, hogy ő már feléli a túlvilági jutalmát, vagy felélheti a túlvilági jutalmának egy részét. Szóval ez nem biztos, hogy jó. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy sajnos nem tudjuk, hogy Isten mit miért csinál. És sokszor nem a bűneinkkel, vagy a jó cselekedeteinkkel nem egyenes arányos a büntetésünk, vagy a jutalmunk. Legalábbis nem látványosan egyenes arányos, nem szembeötlően egyenes arányos. A fontos az, hogy az ember ne adja fel a hitét. Tudja, az embernek tudnia kell, hogy minden, amit tesz Isten, azt a mi érdekünkben teszi, még akkor is, hogyha az adott pillanatban az úgy tűnik, mint hogyha számunkra káros lenne, mint hogyha nem a mi érdekünkben történne. De minden, amit tesz Isten, azt a mi érdekünkben teszi, azért kell imádkoznunk. Tehát nem azért kell imádkozni, hogy Isten olyas valamit tegyen, ami jó nekünk, mert Isten minden, amit tesz, az jó nekünk. Azért kell imádkozni, hogy úgy tegyen velünk jót Isten, hogy mi is lássuk, hogy az miért jó, ami történik. Hogy az mire jó, ami történik. Hogy közben élvezetes legyen, miközben történik. Ne csak valahol legyen egy isteni terv, ami alapján jó, ami történik, hanem legyen egyértelmű. És nyilvánvaló az, hogy miért történik, ami történik. Ezért kell imádkozni. Nem kell azért imádkozni pusztán, hogy jó legyen nekünk, mert minden, amit Isten tesz, az jó nekünk. Csak nem feltétlenül látjuk az adott pillanatban. Nem szabad feladni a hitet, az embernek meg kell őriznie a hitét abban, hogy amit Isten tesz, az értünk teszi, a mi érdekünkben teszi, még akkor is, hogyha esetleg nem olyan nagyon jó. Oké, de még egyszer, arra sajnos nincsen jó válaszom, hogy lehet az, hogy vannak gonosz emberek, akiknek jól megy a soruk, és vannak jó emberek, akinek rosszul megy a soruk. Ez egy olyan ősi kérdés, hogy maga a Biblia sem tudta megválaszolni. Mondom, ha elolvassátok Jób könyvét, a bibliai Jób könyvét, az tulajdonképpen erre a kérdésre keresi a választ, és nem találja meg. Elolvassátok a Jób könyvét, egészen fantasztikus egyébként, érdemes elolvasni, de nem találod meg benne a választ, hogy vajon miért van az, hogy jó emberekkel rossz dolgok történnek, és rossz emberekkel még jó dolgok történhetnek. Oké, ezt ennyi tehát a kérdésekről, és akkor még csak nagyon röviden, mert utána visszamegyek a vendégekhez, nagyon röviden, tegnap arról beszéltünk, hogy az emberben munkálkodik ugye két lélek, az isteni, egy isteni lélek, aminek a lakhelye a szívben van, a lakhelye az agyban van, és egy állati lélek, aminek a lakhelye az a szívben van. Tehát az ember, ha úgy tetszik, érzelmeit az állati lélek irányítja, az ösztönök irányítják az érzelmeket, az agyat viszont az értelmeket pedig az isteni lélek irányítja. Erre azt mondja az Alterebben, megvan azonban írva, hogy az egyik nemzet győzedelmeskedik a másik nemzet felett. Ugye ez van írva Mózes első könyvében, Mózes első könyv 25. fejezet 23. vers. A testet ugyanis két város, kis városnak is nevezi. A két lélek az ember testéhez itt viszonyítva olyan, mint két király, akik háborút vívnak egy városért, amelyet mindegyikük meg akar hódítani és uralni akar. Ugyanakkor mindezt a lakosság beleegyezésével akarja. Ugye mi a Rebbe, az, Rebbe hoz egy nagyon érdekes példázatot. Azt mondja, hogy mi történik? Az ember teste fölött, az ember cselekedetei fölött uralkodni akar mind az isteni lélek, mind az állati lélek. Uralkodni akar rajtunk. És ők harcolnak egymással. Az isteni lélek azt mondja, legyél jó, csinálj jó cselekedeteket, segíts másoknak, tartsd be a bibliai törvényeket. Az állati lélek azra próbálja meggyőzni a testet, hogy halmozzad az élvezeteket, és élvezd az életet, és tegyél minél többet, ami jót tesz, ami fizikailag is jó neked. Ugye? És ez a két erő, amely az emberben munkálkodik, ez folyamatos konfliktusban, folyamatosan háborúban van egymással, olyan, mint hogyha két király harcolna egy városért, mint hogyha van két király, amelyiknek mindegyike a saját uralma, a saját dominanciája alá akarná helyezni a várost. Viszont azt is akarja ez a két király, hogy a város az ne csak uralkodjon a városon úgy, hogy erőszakos módon, hanem a város lakói, hogy a város lakói beleegyezésével uralkodjon rajta. És ez nem mindegy. Az isteni lélek nem úgy akar uralkodni a testen, hogy közben a test ne érezze jól magát. Az isteni lélek úgy akar uralkodni a testen, hogy közben a test úgy érezze, hogy nagyon jó dolog, amit csinál. Ugyanígy az állati lélek nem úgy akar uralkodni a testen, hogy megerőszakolva, erőszakosan, nem úgy akar uralkodni a testen, hogy közben a test úgy érezze, hogy jó és helyes úton van. Tehát, mint két király, aki háborút vív egy városért, amelyet mindegyikük meg akar hódítani és uralni akar, ugyanakkor mindezt a lakosság beleegyezésével akarja. Vagyis mindkét király a saját akarata szerint akarja irányítani a lakosait, mindkét király saját akarata szerint akarja irányítani lakosait, hogy azok engedelmeskedjenek neki mindenben, amit rájuk szab. Ugye az isteni lélek is azt akar, ő akar dominálni a test felett, és az állati lélek is dominálni akar a test felett. Ugyanígy a két lélek, az isteni lélek és a létezést éltető állati lélek, amely egy klipából, tehát egy héjból ered, így tehát az isteni lélek ellentéte, az állati lélek, háborút vív egymás ellen a testért és annak minden szervéért, mivel a test a városhoz, a szervek pedig inkább annak lakóihoz hasonlatosak. Jó, tehát az általában is innen fogjuk folytatni holnap, az általában egy példázatot mond, egy példát mond arra, hogy mi zajlik az emberben, hogy háborúzik egymás ellen az isteni lélek és az állati lélek, úgy, mint két király egy városért és a város lakóinak a kegyeiért, hogy uralkodjon rajtuk. A város lakói azok az ember szervei, a város maga az ember teste, a mindkét lélek úgy akar dominálni a testen, hogy az közben a test közben engedelmeskedjen, és jól érezze magát ez alatt. Kedves barátom, innen fogjuk folytatni holnap este. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Ha van valakinek kérdése, itt ezen a Facebook oldalon tudtok nekem írni, és akkor holnap a kérdésekkel fogunk, vagy hát amikor írtok majd, kérdésekkel fogom indítani az esti beszélgetést. Holnap este 8-kor találkozunk. Mindenkinek addig is boldog és kóser Pészachot.